Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Isten igéjét, ami a mai vasárnap prédikációs alapigéje is, megírva találjuk Jakab apostol levelében az 5. rész 13. versétől a következőképpen. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához egy gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy hatása van az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta a termését. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és elfedezi annak sok bűnét. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, hálatelt szívvel vagyok itt ismét, mint ahogyan újra és újra örömmel jövök Mandabokorba. Soha nem fogom elfelejteni azt, amikor még nem volt templom ezen a helyen, de valahol Isten már kijelölte akkor ezt a szent helyet. Megálltunk Lelkész úrral, Esperes úrral, Spencz úr László akkori felügyelővel a Kukorica föld közepén, és ott álmodoztunk arról, hogy lesz templom, lesz közösségi ház, és növekedni fog a gyülekezet. És milyen jó volt átélni a templom szentelés alkalmát 10 évvel ezelőtt, 1 hét múlva lesz pontosan az évfordulója. És milyen jó, hogy azóta újra és újra bővült a gyülekezet, gazdagodott ez az épület, mindig valami miatt érdemes volt ide jönni, nem a püspöknek, nem a látogatóknak elsősorban, hanem minden gyülekezeti tagnak, hiszen átélhetik azt az örömöt, a közösségnek az örömét, amelyről igénk is van. Úgy gondoltam, hogy a mai vasárnapra azt az igét választom az igehirdetés alapigéjéül, amelynek alapján evangélikus templomokban mindenhol hirdettetik az ige. Mert ez is közösséget hoz, közösséget teremt az ország minden gyülekezetével, minden evangélikussával, bárhol is jöjjenek össze Jézus Krisztus szent nevében. Mert egységben vagyunk, közösségben vagyunk, és nagyon jó, hogy ennek az egyháznak a részesei vagyunk, és ehhez az egyházhoz tartoznak azok a testvéreink, akik térben távol vannak, de talán ebben az órában sokan imádkoznak a mandai közösségért, gyülekezetért, hiszen értesültek erről az öröm ünnepről. És Jakab apostol úgy hozta létre, és úgy beszél erről a gyülekezetről, hogy az példa lehet a későbbi közösségek, későbbi gyülekezetek számára is. 4 latin szóval szeretném ezt a közösséget kifejezni, látjuk majd kivetítve is, látjuk már is kivetítve is ezeket a szavakat, ne ijedjen meg senki az idegen szavaktól, egyrészt el fogom ezeket magyarázni, másrészt azt hiszem, hogy némelyet ismerhetünk is, és ezeknek a jelentését már nagyon is jól tudjuk. De fontos látunk, hogy az ősegyháztól kezdve a mai gyülekezeti életig hogyan kapcsolódik össze ez a négy fogalom, olyan, mint a széknek a négy lába, vagy az autónak a négy kereke, mindegyikre szükség van, egyiket sem lehet levágni, egyiket sem lehet leereszteni, mert akkor megbillen az egyensúly, akkor nem jelenik meg az a biztonság, amelyet mindannyiunknak át kell élni. A koinónia, a mártűria, a lejturgia és a diakónia. Olyan görög eredetű latin szavak ezek, amelyek ma is használatosak, magyarul is valahol érvényesek. Mit jelent a koinónia? A közösséget. Átéljük egymással, és legfőképpen a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal a közösséget. És ez az oltár, amit néhány perccel ezelőtt felszentelhettünk, ez a gyönyörű szép esztétikailag, de még inkább Isten színe előtt szépséget megvalósító oltár azt jelképezi, hogy e körül jöhetünk össze. A lelkész és a gyülekezet az oltár körül jön össze. És itt az oltárnál, ahogyan a szentelő imádságban is mondtuk, a kereszteléstől kezdve házasságkötésen keresztül konfirmációig menően átélhetjük a közösségnek az örömét, azt, hogy két embernek a szövetsége megszentelődik, hogy átélhetjük az úrvacsora örömét, hogy Krisztus testét és vérét vehetjük magunkhoz, átélhetjük a bűneink lerakásának a terhét és a feloldozásnak az örömét, és ez az a közösség, amit az egyházban tudunk teremteni. Mert sokfelé van közösség. Sokan fölismerik, hogy teremteni kell a közösségeket, építeni kell a közösségeket, hiszen olyan sokan magányosak, olyan sokan vannak otthonukba bezárva. A Covid idején, a bezártság idején, a karantén idején sokan szenvedtek a közösségek hiányától. És milyen jó, hogy most közösségben lehetünk ismét együtt. Akkor is volt persze közösség, lelki közösség, a vetített igén keresztül, az online közvetített istentiszteleteken keresztül, az imádságon keresztül, de a közösséghez hozzátartozik ez, hogy a könyökünk összeér, és még inkább a szívünk összeér, hogy közösen tudunk énekelni, hangoznak a különböző hangszereken megszólaltatott dallamok, és látjuk egymást, érezzük a másiknak a jelenlétét. Ez az igazi krisztusi közösség, mert itt ő is jelen van. Ahogyan mondta, ahol ketten vagy hárman összejönnek az ő nevében, ott ő is jelen van. Pál apostol is beszél erről a közösségről, mégpedig a test képét használva. Az első korintusi levél 12. részében, ahol azt mondja, hogy a fő, a fej a Krisztus, mi pedig egymásnak tagjai vagyunk. Különböző testrészekre egyaránt szükség van, a legkisebb ujjacskánktól kezdve a különböző életfontosságú szervekig mindegyikre szükség van, és egyik sem mondhatja a másiknak, hogy rád nincs szükség, te nem vagy fontos. És ha szenved az egyik tag, nagyon fontos Pál apostoli mondat ez, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. És ha dicsőségben részesül a testnek az egyik tagja, akkor az egész test részesül dicsőségben. És Krisztus a fő, ő irányít minden testrészt, minden tagot. Vele kell harmóniában lenni, és ha engedjük, hogy ő irányít minket, akkor a testrészeink is harmóniában lesznek egymással. Fontos a koinóniának, a közösségnek ez a megélése, ami ismét mondom, az emberi testhez is hasonlít, és az egyház ilyen értelemben organizmus, élő valóság, és nem organizáció, nem egy szervezet, aminek hivatalja van, pecsétje van, irodái vannak, intézményei vannak, ezek is fontosak a jórend érdekében, ezeket is fel tudja használni Isten az ő üdvösség terve részeként, de igazából nem külső szervezet, hanem egy organikus szervezet kell, hogy legyen az egyház. Ezért, mondja Jakab a mi igénkben, meg kell vallanunk egymásnak a bűneinket. Ma már szó esett a bűnvallásról, a gyónásról, a feloldozásról, hogy az oltár közelében ezt át lehet élni, és ez valóban az úrvacsora szentségében való részesedés előtt egy különös csoda, különös lehetőség, hogy a lelkész az oldás és kötés jegyében feloldozhat a mi bűneink alól. De most arról beszél az ige, hogy ebben a közösségben, az egyházban, a gyülekezetben egymásnak is meg kell vallanunk bűneinket. Mert vannak olyan rendezetlen kapcsolatok egy-egy családban, barátok között, intézményekben, olyan rendezetlen kapcsolatok, amelyeket rendeznünk kell, egymástól bocsánatot kérve és a másiknak megbocsátani, valljátok meg egymásnak bűneiteket. Az 50-es években történt, hogy a Váci börtönbe kerültek nagyon sokan keresztények is, azért, mert üldözték a vallást, és egy lelkész mondta, hogy ott volt a börtönben, magán zárkában, és hosszú idő után akkor találkozhatott emberrel, amikor beterelték őket néhány percre a közös zuhanyozóba. Ott álltak a zuhany alatt, persze nem volt meleg víz, csak hideg víz, néhány percig ketten állhattak egy zuhany alatt, és azt mondta a vele szemben álló ember, atyám, gyóntasson meg engem, szeretnék gyónni. És ő, aki lelkészként magán zárkában volt, eddig csak imádkozni volt képes, és a lelkészi szolgálatát más módon nem tudta megélni, most ott a zuhany rózsa alatt, a hideg víz alatt, néhány perc lefolyása alatt meggyóntatta ezt az embert, de egyúttal, képzeljük el, ő is meggyónt. És egymásnak tudták mondani, hogy megbocsáttattak a te bűneid. És közben végigcsorgott rajtuk a hideg víz, és ott álltak mezítelenül, leplezetlenül a Váci börtön zuhanyozójában. Előképe ez annak, amit az apostol így mond, hogy mindannyiunknak leplezetlenül kell megállni az Isten színe előtt. Amikor már nem tudunk semmit takargatni, amikor nem tudunk semmit elleplezni, mert Isten mindannyiunkat ismer esendőségünkkel, bűneinkkel együtt, amit egymás előtt talán takargatni akarunk, vagy még önmagunk előtt is takargatni próbálunk, de az Isten színe előtt ezt nem lehet, és éppen ezért, amíg időnk van, valljuk meg egymásnak bűneinket, és rendezzük kapcsolatainkat. A koinónia, a közösség ezt is jelenti. Az áldott emlékű Vörös Imre evangélikus lelkész, aki hosszú időn keresztül volt a lelkipásztorok lelkipásztora, édesapámnak is Sopronban, majd a budapesti teológián volt az otthon igazgatója. Ő írta az egyik igehirdetési előkészítőjében, és egyébként nekem lelkész elődöm volt a kőbányai gyülekezetben, és azért láthattam közelről is, hogy milyen sok áldás fakadt az ő munkája nyomán. Nos, Vörös Imre ezt írta, makkegészséges betegektől hemzseg környezetünk a gyónás, feloldozás, bűnbocsánat hiányától. Micsoda ellentmondásnak, paradoxonnak tűnő mondat ez, makkegészségesnek tűnő betegek, kívülről egészségesek, talán kicsattannak az egészségtől, valójában betegek, mert szenvednek a gyónás, feloldozás, bűnbocsánat hiányától. Ezért valljuk meg egymásnak bűneinket, és legyen az egyház, ahogy a Luther a Spalkalderi cikkek című iratában mondja, mutuum colloquium et consolatio fratrum, vagyis a testvérek egymással való beszélgetése, és a konszoláció a vigasztalódása. Ha valaki eltévejedett, olvassuk igénk Jakab levelének 5. részének 20. versében, ha valaki eltévejedett az igazságtól, azt megtérítheti a másik ember. Mert Isten felhasználja a másik embert a térítő munkája nyomán. a közösség ezt is jelenti, a koinónia ezt is jelenti, hogy felelősséget érzünk egymásért. Ha valaki régóta nem jött a templomba, az imaházba, a közösségbe, bibliaórára, imaórára, akkor megkérdezzük tőle, hogy hol voltál. Egyáltalán hiányzik nekünk, és érdeklődünk felőle, és nem engedjük, hogy bárki elveszjen, bárki elkószáljon, hagyjuk őt elveszni. Ezért számon kell őt tartani, ha valaki eltévejedett, és ez igazán jó pásztor vasárnapjának üzenete, azt meg lehet téríteni. A görög szövegben itt az epitrefó szerepel, ami azt jelenti megfordulni, irányt változtatni. Gyerekként emlékszem, még talán konfirmandus sem voltam, gyerekbiblia órán mesélte, vagy tanította így az akkori gyerekbiblia kör vezető, hogy mit jelent a megtérés. Azt mondta, egy katona ember ezt a maga nyelvezetén így mondta el, állj, hátra arc, indulj. Mind a három fontos, hogy ne menjek tovább a bűnnek az útján, hanem megálljak, egy lépése, egy centítse menjek tovább, de utána fordítsak hátra arcot, 180 fokos fordulatot, és azt mondom az epitrefó jegyében, hogy most más irányba megyek, ellenkező irányba, nem a kárhozat, hanem az üdvösség irányába, de megvan a harmadik lépés is, az állj és a hátraarc után, hogy indulj. Mert mit használna az, hogy látom a jó irányt, de földbe gyökerezett lábbal, ezért el kell indulni, immár jó irányba. Szeretett testvéreim, az első szó a koinónia, ezt is jelenti, hogy egymásért így felelősséget érzünk, megvalljuk egymásnak bűneinket, és ha valaki eltévejedett, akkor annak a megtérését szívünkön viseljük, mert a szeretet, írja az ige, sok bűnt elfedez. Úgy is lehet fordítani, betakarja a bűnök sokaságát. A példabeszédek könyvében olvassuk, minden hűtlenséget eltakar a szeretet, vagy Péter apostol levelében, mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Felidézhetjük Noé történetét. Noé az Ótestamentumban lerészegedett. Egy ilyen kiváló, Isten által kiválasztott ember is bűnök bűnét követi el, emberi esetlőség, gyarlóság következtében. És amikor ott van részegen, fetreng a sátorban, és betekintenek oda a fiai, látják, hogy ott van a részeg apjuk, és nyilvánossá válik az ő szemérme, meglátják apjuk szemérmét. És mit tesznek? Egy valaki felháborodik, és világgá kiáltja ezt a bűnt. De van olyan testvér, aki háttal befelé megy be a sátorba, és befedi apja szemérmét. Erről szól az ige, Jakab apostol is, a szeretet sok bűnt elfedez, betakarja azt a bűnt, amely csúszságunkra van. Isten ebben is eszközzé tesz minket, hogy családon belül ne takargassuk a bűnt, de segítsük azt elfedni, egyszer és mindenkorra eltörölni, mert Isten bocsánatot kínál erre. És a második fogalomról már rövidebben, ez pedig a mártűria. Az egyház lényegéhez a koinónia mellett a mártűria is hozzátartozik. Ez kettős jelentésű görög, latinban is használatos, sőt a magyarban is használatos görög szó. Az első jelentése a tanúságtétel, a mártűsz az tanú volt, aki tanúskodott arról, amit látott, amit átélt, mintha valakit a bírósági eljárás során megidéznek tanúnak, vagy akár egy baleset, vagy bűntényről értesül, és el kell, hogy mondja, hogy mit látott. A keresztény ember is el kell, hogy mondja azt, amit látott, vagy azt, amit tapasztalt, azt, amit vele tett az Isten, tanúskodhat az Isten végtelen szeretetéről. És ez is a gyülekezet megtartó ereje, a tanúságtétel, a bizonyságtétel. És ennek is szép hagyománya van itt a mandai közösségben, és Nyíregyházán, és egyházunkban általában, hogy épül a másik mártűriájából, bizonyságtételéből. De a mártűriának, mint a magyar szó konnotációja is jelzi, van egy másik jelentése, a tanúság mellett a vértanúság. Amikor valaki életét adja egy ügyért, és ez is hozzátartozhat az egyház lényegéért. Abban a korban, amikor Jakab írta a levelet, már voltak vértanúk, már voltak olyanok, akiket, mint Istvánt, az első keresztjén vértanút meggyilkoltak, megköveztek, és később voltak, akiket gladiátor viadalokon vetettek oda vadállatok elé, vagy gladiátorok gyilkolták őket meg, és a vértanúk sora az egyház történelmet jellemzi mindmáig. Ez a kereszt, amit olykor fölveszek, ez a püspöki kereszt, ez Nigériából származik, és azért hoztam most ezt magammal, hogy a mártűriáról, a vértanúságról tudjak beszélni, mert egy nigériai püspök testvéremtől kaptam, aki levette a nyakából és átadta nekem, testvérem, emlékezzél ránk és imádkozzál értünk, akik vértanúságot kell, hogy szenvedjünk Krisztus szent nevéért, és elvitt engem a Boko Haram által lerombolt templomokhoz, ahol valóban kőkövön nem maradt, és elmondták, hogy hogyan kellett, amíg lehetett menteni az életet, amikor már azt kellett eltemetni a halottakat, azokat a fiatalokat, akiket néhány héttel korábban konfirmált meg ez a lelkész, vagy esketett meg egy ifjú párt, el kellett, hogy őket temesse, mert ez a radikális, szélsőséges muszlim terrorszervezet betört abba a faluba, lerombolta a templomot, benzinbe mártott rongyokat gyújtottak meg, és dobtak a házakra, és azok leégtek, és sokan szenvedtek vértanúságot. Imádkozzunk értük, kérte ez a testvérem, Ámos Elisa Gaya püspök. És tolmácsolom az ő kérését, hogy imádkozzatok az üldözött keresztényekért, és ez a mártűria legyen az egyház lényege azóta is. Úgy, ahogyan Tertullianus, az egyház régi tanítója mondta, a mártírok vére az egyház magvetése. Azért szökhet szárba a vetés, azért lehet termés az egyházban, azért lehet gyümölcs ezen a fán az egyházban, mert a mártírok vére öntözi ezt a földet. Isten őrizzen meg minket a mártíriumtól, de ha mégis olyan helyzetbe kerülnénk, akkor vállalnunk kell a tanúskodást és a vértanúságot is. S harmadikként a leiturgia. Ez látszólag egy olyan kevésbé fontos, minthogyha csak a négy kerék mellett olyan pótkeréknek kellene tekinteni. Nem, szeretett testvéreim, ez is az egyik része, az egyik fontos alkatrésze ennek az autónak, az egyháznak, annak érdekében, hogy előre tudjunk menni, ennek érdekében a liturgiának is nagy, gazdag szerepe van. Ősidők óta az éneklés, az imádság, a zsoltározás hozzátartozik az egyház lényegéhez. És itt a ti Isten tiszteleteteken is, milyen szépen hangzik az ének, milyen szép és gazdag a liturgia. Adja Isten, hogy ez is megtartó erővel lehet az imádság. Itt Illés hozza fel példának az ige, hogy amikor esőért imádkozik, akkor jön eső, amikor azért imádkozik, hogy ne legyen eső, akkor nem jön eső, de mindezt nem úgy kell elképzelni, hogy ő varázsló lenne, ellenkezőleg ő az Istentől való függőséget tudja megélni az imádságban. Azért imádkozik, hogy ő megértse az Isten akaratát, hogy ő azonosuljon az Isten szándékával, hogy ő rá tudja bízni magát, a földje, a természetet, a környezetét arra az Istenre, aki adja az esőt, de adhat szárazságot is. Így mi is imádkozzunk, mert ahogyan ismét Jakab mondja itt az igében, a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. A megszabadít szódzó ige szerepel, ami a szótériával, az üdvösséggel is kapcsolatos. A szenvedőt meggyógyítja egyrészt, fizikai gyógyulást adhat neki, másrészt az üdvösség reményét adja neki. Szenvede valaki, így kezdődött ez az ige, imádkozzék, és ha valaki beteg közületek, akkor hívja magához a gyülekezet véneit, és ott együtt imádkozzanak. A gyülekezet vénei kik? a görögben megint egy görög szót kell mondanom, de ismerjük mindannyian, a presbiterek, a vének. A presbiterek látogassák meg a betegeket. A presbiterek töltsék be ezt a szolgálatukat, és imádkozzanak. És jó, hogy most is imádkoztak itt nyilvánosan is a presbiterek, és imádkoztunk istentisztelet elején, körben állva kint a szabadban, és tudom, hogy imádkozó gyülekezet vagytok. Imádkozzatok a betegeitekért. Persze mindig úgy, ahogyan illés is, hogy nem csodát akartak tenni az emberek, hanem az Isten csodáját kérték, és alázattal el tudják fogadni mindenkor az ő akaratát. Mert Jézus is így imádkozik, mindazonáltal, Atyám, legyen meg a te akaratod. Ezért az éneklés, a liturgia, a zsoltározás, az imádság, mind-mind szerves része a mi istentiszteletünknek. Legyünk büszkék az evangélikus liturgiára, legyünk büszkék arra az örökségünkre, ami egyebek mellett az anyanyelvi liturgiát jelenti, és éljünk azzal, hogy az istentiszteleten így is átélhetjük a közösséget. És végül az utolsó szó, a diakónia. A már idézett első mondat ebből az igéből, a 14. vers, betege valaki közületek, hívassa magához a gyülekezet véneit. Vagyis a diakóniai szolgálat a presbiterekre is van bízva, és persze minden gyülekezeti tagra, imádkozzon és kenje meg őt olajjal, mindezt hangsúlyosan mondja az ige az Úr nevében. Az olajjal való megkenést katolikus testvéreink úgy értik, hogy ez a betegek szentsége. Ma már ők sem azt mondják, hogy az utolsó kenet, hanem a lelkipásztor, amikor meglátogatja, akkor imádkozik a beteg fölött. És az olajjal való megkenés, ha jól értelmezik, akkor nem egyfajta bűvészkedés, egyfajta csodatétel, hanem az Istennel való közösség. Mi nem gyakoroljuk ezt, de az imádságot annál inkább, és éljünk az imádság erejével, az Úr nevében könyörögjünk az erőtlenekért. Mert ami görög szó itt a beteggel kapcsolatos, az asztenei, az azt jelenti, hogy beteg, gyenge, erőtlen. Nagyon sok erőtlen ember, vagy hitben gyenge ember van, akiket meg kell erősítenünk családlátogatások során, testvéri beszélgetések során, hogy ne maradjon senki sem magára. Hogy is mondta a Vörös Imre, akit idéztem, mak egészséges betegek szenvednek sokszor. Testileg egészségesek, lelkileg betegek. Járuljunk hozzá az ő gyógyulásukhoz. Szeretett testvéreim, Misericordia Domini, a mai vasárnapnak a latin neve, azt jelenti az Úr irgalma. Misericordia szó szerint a szívnek az irgalmassága, németül Barmherzigkeit, a szívnek az irgalma. És Jézus erre tanít minket, amikor neki megesik a szíve a szenvedőn, vagy példázatában is, az irgalmas samaritánus példázatában például arról beszél, hogy a samaritánusnak megesik a szíve az összevert emberen, vagy a tékozló fiú példázatában az apának megesik a szíve a fián, amikor hazafelé vánszorog, vonszolja testét és lelkét, és ez az isteni irgalomnak a jelképe. De ennek az isteni irgalomnak a tükre az emberi irgalom. Ha megtapasztaljuk, hogy Isten szeret minket, nekünk is szeretnünk kell a másikat az irgalmasság jegyében. Régen eleink ezt így mondták a középkorban, hogy az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit kell gyakorolni. A testi cselekedet ez a hét, éhezőnek enni adni, szomjazónak inni adni, a ruhátlant felöltöztetni, az idegent befogadni, a beteget meglátogatni, a foglyot kiváltani, s a halottat eltemetni. És az irgalmasság hét lelki cselekedete a következő, a tudatlanokat tanítani, a kételkedőnek tanácsot adni, a szomorkodót vigasztalni, a bűnösnek utat mutatni, az ellenünk vétőnek megbocsátani, a kellemetleneket elviselni, és mindenkiért imádkozni. És Szent Benedek, mert őtőle ered ez a mondás, ez a 2x7 mondás, és az ő reguláját adta át, amit egyebek mellett Bence és testvéreink is érvényesítenek, így zárja ezzel a mondattal, mindenek fölött pedig Isten irgalma felől soha kétségbe ne essél. Szeretett testvéreim, ne essünk kétségbe Isten irgalma felől, legyünk bizonyosak abban ma a Jó Pásztor vasárnapján, az Irgalmas Pásztor vasárnapján, a Misericordia Domini vasárnapján, ne essünk kétségbe afelől, hogy Isten szeret minket, irgalmas hozzánk. Ezt a négy görög eredeti latin szót alkalmazhatjuk a ti gyülekezetetekre is. Az elmúlt 10 évben is mennyit átélhettetek a közösségből, a tanúskodásból, a liturgiai gazdagságból és a diakóniából. És ez utóbbiról csak az elmúlt bő 1 évben hallhattunk sokat, Istennek hála, híre ment az egész országban, az egész világban, hogy az oroszországi agresszió nyomán az ukrajnai szenvedő testvéreinket, magyarokat és ukránokat és bármilyen nemzetiséghez vagy valláshoz tartozót milyen szeretettel fogadtátok be, vagy látogattátok meg és támogattátok a határon túli testvéreinket. Híre ment annak, hogy mindazt, amit megvalósítottatok közöttük, az nem csak diakónia volt, hanem az a közösség megélése, a mártírokkal, az áldozatokkal való azonosulás, Isten tiszteleteket is tartottatok velük, vagyis gyakoroltátok a diakóniát. Legyen mindezen áldás, és adja Isten, hogy ezáltal is gazdagodjon a ti gyülekezetetek, nem csak lélekszámban növekedjetek, hanem hitetekben is. Adjatok hálát a templomért, az oltárért, az ambóért, a szószékért, adjatok hálát lelkipásztoraitokért, a presbiterekért, adjatok hálát azért, hogy szolgálatot ad nektek az Isten, hogy tanúskodhattok őróla, és olyan egyházat, olyan közösséget építhettetek, amelyet az apostol is látni szeretne, amelyet Jézus Krisztus is látni szeretne. Legyen hála az ő csodáiért, az ő építő munkájáért közöttetek is. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy az apostoli intés nyomán mi is így élhetjük meg ezt a közösséget, így tudunk róla tanúskodni, így lehetünk együtt az Isten tiszteleten és a szeretet szolgálatban. Add, hogy ezt mindenkor meg tudjuk élni, és ezáltal gazdagodjunk, erősödjünk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.